A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Üdvözlöm a hallgatókat! Azt hiszem, mindannyiunk életében van legalább egy olyan koncertélmény, amit azóta is meghatározó emlékként hordozunk magunkban. Legyen szó a legendás Tabánról, valamelyik belvárosi klubról, vagy országos szintű fesztiválról, elvegyülni a tömegben és százakkal, ezrekkel együtt üvölteni a kedvenc dalunk szövegét, már-már rituális élmény. Egy ilyen esemény lehet randi, közös program a barátokkal, gőzkieresztés, vagy egy kiváló alkalom arra, hogy találkozzunk a rádióban, esetleg streamingen hallott hőseinkkel. Néhány évvel ezelőtt még én is kuporgattam össze a zseppénzemet, hogy bulizzak egyet a kedvenc előadóim zenéjére élőben, és ezzel valószínűleg ma is így van rengeteg gimnazista és egyetemista. Úgyhogy a jövő hangjai mai adásában megpróbáljuk felvázolni a nagy magyar koncertkörképet, ebben pedig segítségemre lesz Komrócki Dia zenekari és koncertfotós, illetve Szenkomics Ársák turnémenedzser. Sziasztok, köszi, hogy itt vagytok.
Sziasztok.
Ha jók az infóim, és jól is számolok, akkor Ársák, te már nagyjából 6 éve foglalkozol azzal, hogy megfelelően le legyenek bonyolítva turnék és koncertek. Dia, te pedig gyakorlatilag ebben nőttél fel, hogyha lehet ezt így mondani. Tudtok ti még koncertekre és bulikra járni, úgyhogy saját szórakoztatásotokra, és nem munkaként tekinteni ezokra az alkalmakra? Ársák?
Én abszolút nem. Sajnos, és ezt a drága feleségem is meg szokta jegyezni, hogy velem már nem olyan élmény koncertre járni. Sajnos ez abból is fakad, hogy azért egy évben majdnem 100 koncertet azért végigcsinál az ember, szervez, lát belülről, és amikor egy-egy, akár egy parkban egy magyar előadónak a koncertjére elmegyünk, én sokszor inkább azt figyelem, hogy mi történik a színpadon, milyen szakmai munka folyik, hogy szól a koncert, szóval emiatt egy kicsit ez a szórakozás faktor idővel elveszik, de például a Szigeten, vagy egy-egy nagy külföldi headlinernek az arénás koncertjén azért én is el tudok lazulni, mert őket azért ritkábban látja az ember.
Dia, te jársz koncertre fényképezőgép nélkül?
Abszolút, és a mai zokni válogatásom az Analóg Balaton zenekartól jött. Nagyon szeretek merch zoknit hordani, szerintem csodálatos a merch zokni. Én pont nemrég voltam az Analóg Balatonnak egy koncertjén, az A38-on, és mivel annyira sokan voltak, nem tudtam előre menni, ezért hátul, úgyhogy nem láttam a színpadot, de végigtáncoltam az egészet, és nagyon jó volt.
És ilyenkor nálad nincs egy olyan szakmai ártalom, amiről most Ársák beszélt, hogy te is egyből fotós szemmel nézed, hogy na itt micsoda elkapott pillanat lehetett volna?
Igen, kicsit fáj a szívem, mert így szeretem ezt is látni, hogy úristen, ezt nagyon csinálnám, de közben meg én alapvetően a zene szeretetért kezdtem el fotózni a zenekarokat, mert így nekem a zene volt a mindennek az origója, és azt igyekszem amúgy szem előtt tartani, hogy nem csak dolgozni járjak koncertekre, hanem élvezni is, és pici bandákat is. Én nagyon szeretek klubkoncertekre járni, ahol kevesen is vannak, vagy ilyen hangulatosabb, de persze nagyon jó egy Sziget nagy színpadnál is ott állni, de én nagyon szeretem a klubokat is, a piciket.
Akkor vágjunk is így bele ebbe a nagy kérdésbe. Milyennek látjátok most így 2024-ben Magyarországon az élőzenés szórakoztatóipar helyzetét, vagy úgy is feltetném a kérdést, hogy milyenek a munkakörülményeitek?
Hűha, ez elég kemény kérdés. Figyelj, általánosságban az a helyzet, hogy a nagy fesztiválok, a budapesti nagy koncerthelyszínek azért megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek ahhoz, hogy rendes nagy koncerteket lehessen csinálni. Ugye én a Margaret Island-del dolgozok immár, nem is tudom, 7 éve lassan, és nekünk általában mindig a park a legjobban adatett koncert, még arénákat nem vállaltunk be, így arról sem is nem tudok beszámolni, de azért az esetek többségében azért elég jók az infrastruktúrák. Ugye van ez a szint, a budapesti nagy helyszín, esetleg aréna, budapesti klub, itt gondolok, hogy az Akvárium klubra, annak is ugye a kishal, nagyhal, meg ide tartozik nagyjából az A38 is. Nekünk nagyon sok vidéki ilyen városnap, falunap jellegű fellépéseink is vannak, ahol szintén szoktak jó körülmények lenni, de itt azért már nagyobb a szórás. Uh-huh. Nagyon szervezőtől függ, nagyon függ attól, hogy a városnak milyen tapasztalt szervezői vannak. Szerencsére ebben is most már ez egy természetes folyamat, szóval ez nem a szerencsétől függ, de elindult egy fiatalosodás, vagy fiatalítás tulajdonképpen a szervezők részéről, akik már jártak akár budapesti, parkos, arénás koncerteken, jobban el tudják képzelni, hogy mire lehet szüksége egy zenekarnak, de idővel azért még mindig bele lehet futni olyanokba, hogy egy tojtói vécét el kell magyarázni, hogy miért szeretnénk kérni a színpad mellé, ami azért egy alapvető dolog kéne, hogy legyen. De szerintem nagyon panaszkodással nincsen ok. Nagyon ritkán futok bele olyanba, amikor nagyon meg kell harcolni bizonyos dolgokért. Elő szokott fordulni, de szerencsére egyre ritkábban.
Dia, te bőszen bólogattál, és azért a te szereped azért is kitüntetett, vagy érdekes ebből a szempontból, mert te így a színfalak mögött és a színpad előtt is vegyesen és hibrid módon kell neked jelen lenned ezeken a koncerteken. Te mit tapasztalsz?
Hát én is ugyanezeket tudom kb. Elmondani, abszolút ez tapasztalható. És amúgy például pont Kecskeméten az Ápoló Klub, ami egy ilyen új hullámos, a gájtasók viszik azt a helyet, és ez egy csodálatos hely. Nagyon abszolút profi, nagyon szervezett, és szerintem nagyon különleges így a vidéki városokhoz képest. Szóval tudnék még kiemelni, de szerintem ők abszolút így a legprofibbak így a vidéki klubokat tekintve.
És ők abban a szerencsés helyzetben is vannak, hogy van téli, meg nyári részük is, tehát tudnak csinálni szabadtéri nagy koncertet is, meg van egy 350-400 fős klub is, ahol meg a téli időszakban tudnak. De amúgy tényleg az Ápoló az egy kiváló példa a magyar klub életből. Sajnos az ilyen típusú klubokból egyre kevesebb van. És ilyen szempontból is ez már inkább szervezői kérdés. Sok klubnál veszük észre azt is, hogy tulajdonképpen ők átváltottak egy ilyen befogadó helyszínné. Uh-huh. Tehát jöjjön el a zenekar, intézze ő a jegyeladásokat, intézze ő a marketinget, ugye most már egy időben nagyon mindenki elment arra, hogy social médiában érdemes hirdetni, mert baromi olcsón lehet sok embert elérni, viszont ennek sajnos olyan hátülőtő jelet, hogy olyan szereplők érkeztek meg erre a social hirdetéses piacra, akik nagyon-nagyon sok pénzt áldoznak, emiatt ők nagyon sok figyelmet elvesznek. Most lehet, hogy érdemesebb lenne ugye elgondolkodni a produkciók részéről arról, hogy ismét elkezdeni a plakátolást. Ez régebben a klubok feladata is volt. Viszont ma már, ahogy említettem, ők inkább befogadó helyszínek, és egyre többször veszük azt észre, hogy nagyon keveset tesznek ahhoz hozzá, hogy egy-egy koncert megfelelő nézőszámmal történjen meg, mert lássuk be, az nem út, hogy a zenekarnak sem éri meg az, hogy neki kell a nagy részét beletenni. Tehát mindezt anyagi szempontból értem. Elmegy a zenekar nagyon szívesen játszani nagyon sok helyre, de nyilvánvalóan profik vagyunk, a stáb is és a zenekar is, ebből élünk. Szeretnénk kérni a helyszínektől is, hogy tegyék hozzá magukét, mert akkor lesz igazán, ők ismerik a helyi körülményeket, saját közönségüket, hogyan lehet őket megszólítani, hogyan lehet őket elérni. Nem azt mondom, hogy a Margaret Island azt szenved az ilyen kérésektől. Én ugyanúgy ez a kis klubos, kis zenekaros közeget is nagyon szeretem én is. Nekem is van saját zenekarom, és sokszor szembesülünk ezekkel a kérdésekkel, hogy hát oké, gyertek, játszatok, de mi nem nagyon tudunk hozzátenni. Vagy nem akarunk, vagy nem tudom, mi lehet az oka.
Itt most már egy picit azért fellibentetted a fájtlat arról, hogy mivel is foglalkozik egy turnémenedzser. Mik azok az, nem tudom, ilyen apró nehézségek vagy kihívások, amikre így első blikre nem gondolna az ember, hogy ez is egy ilyen pozícióban lévő embernek a feladata lehet, amikkel nap mint nap találkozol a munkád során?
Nehézségek? Alapvetően az én munkám az folyamatos konfliktus megoldás. Tehát mindig
csak nehézség van.
Nem, ez nem teljesen igaz. Ugye az én feladatom az onnan indul, hogy a booker leköt egy koncertdátumot, megvan a szervező kontaktja, és nekem onnan, én megkapom azt a telefonszámot, és minden más, hogy a zenekar hogyan jut el oda, mikorra kell odaérni, mikor játszik, meddig játszik, meg kell szervezni a stábot, meg kell szervezni azt, hogy lejussunk oda pontosan, pontosan érkezzünk, stb. Ezek mind-mind-mind az én feladatom. Tehát tulajdonképpen nekem hátul szettig át kell látnom a saját produkciót, meg kell ismerkednem a helyszínnek a lehetőségeivel, és ezt nagyjából össze kell hangolnom. Innentől kezdve az összehangolás az mindig azzal jár, hogy ú, de nincsen akkora dobogó, jaj, de csak ekkora lett fal, oldjuk meg. És nekem alapvetően mindig egy megoldáspárti megoldásra törekvést kell képviselnem, mert ez mind a produkció érdeke. Ugye az emberek mindig a zenekar miatt mennek el adott esetben egy koncertre, és ha valami nem jól teljesül, akkor ez sose az adott városnak a kulturális felelősének lesz a hibája, hanem a zenekar szólt rosszul, vagy a zenekar nézett ki rosszul, és mindenki azt fogja mondani, hogy hát erre a zenekar nem jövök el többet, mert nem volt jó. És innentől kezdve nekem az érdekem, hogy ez minél gördülékenyebben és minél inkább a zenekar érdekeit képviselve, de minden lehető legjobban megtörténjen. Szóval viccesen a barátaim szokták, vagy az elején, amikor én elkezdtem ebbe dolgozni, mondták, hogy hát neked baromi könnyű dolgod van, mert csak beülsz a buszba, és onnantól szórakozás, ivás, bármi. Azért cserélnék velük egy hétvégére.
De nyugtass meg, hogy azért ez is van. Ott vagy velük a backstage-ben, végignézed a koncerteket, végighallgatod.
Persze, figyelj, vannak ilyen mémek, tudod, hogy az ember belép a backstage-be, és akkor ilyen hatalmas parti, mindenki meg van őrülve, és ez egy tök jó mítosz. Vannak, nem azt mondom, hogy nincsenek ilyenek, de az esetek többségében fáradt zenészek, fáradt stábtagok ülnek, iszogatnak egy vizet, vagy egy éppen egy sört, vagy egy kávét, és várják azt, hogy induljunk tovább. Nyilván vannak a nagy koncertek, ahol megtörténik az arcompörgés, de az megint egy másik kérdés.
Die, te nagyon gyakran kísérsz szintén ugye együtteseket hasonló turnékra, meg koncertekre. Ez, amit most Ársák mondott, ez számodra is egy létező jelenség, hogy belépsz és próbálnál a backstage-ben jó fotókat készíteni, de látod, hogy nincsenek abban az állapotban a zenészek, akikkel mész?
Abszolút, főleg így a nyári nagy szezonban szokott az előfordulni, amikor már így egy héten a negyedik koncert van, és lehet, hogy pont a harmadik koncert egy olyan, hogy akkor már nagyon elfárad mindenki, de lehet, hogy akkor örülnek meg a legjobban, és akkor lehet, hogy akkor van a legnagyobb buli egy random falunapi koncerten. Szóval ez nagyon-nagyon lutri, hogy mikor, hogy történik, de igen, azért ez elsődlegesen egy munka, főleg már ilyen szinteken, ilyen nagyobb szinteken, és itt profinak kell lenni, és nem nagyon lehet így el lébecolni a dolgokat, szóval figyelni kell arra, hogy minden jól menjen, és azon felül, ha már minden jól megy, akkor lehet elengedni magát az embernek, és akkor jön a nagy buli. De igen, abszolút.
És hogyha egy, buli után otthon már szépen végigválogat, hogy leválogatod azt a 3600 képet, amit készítettél, mit kell látnod neked azokon a képeken, hogy utána így vállon veregesd magad, és azt érezd, hogy na, ez jól sikerült. Egyáltalán mennyire múlik rajtad, és mennyire múlik a közönségen, vagy a srácokon, hogy olyan képek szülessenek, amit utána büszkén teszel fel a portfóliódba?
Fú, ez megint olyan, hogy nagyon hangulatfüggő, mert olyan is van, hogyha mondjuk, én azt is mondom egy jó fotónak, hogyha valaki éppen a backstage-ben alszik. Szóval, hogy az is egy életkép, és én nagyon szoktam arra figyelni, hogy nem csak koncerteket fotózok, hanem backstage-et is, meg utat is. Szóval, hogy egy egész ilyen átfogó dokumentációt készítek az utunkról, mert szerintem ez sokkal izgalmasabb, mert színpadon mindenki látja az embereket, hogy ja, ott a zenész nyomja, de hogy a háttérben mi történik, az azért az izgalmasabb tud lenni. És ez persze mindig attól függ, hogy az adott emberek, a zenészek, a stábtagok hogyan érkeznek meg a helyszínre, milyen hangulatban jönnek, és akkor ott a több így közösen milyen hangulat alakul ki. Szóval ez mindig változik, hogy éppen mi történik. Én akkor vagyok nagyon elégedett, hogyha hú, ez nehéz megfogalmazni, de mondom, hogy nekem egy ilyen alvós kép is sokat tud adni, szóval nem kell így a legnagyobb arcompörgést lefotóznom, hogyha éppen nem az történik, mert nem feltétlen leszek nem elégedett magammal, hogyha nem történik meg egy ilyen, és arról nincs kép. Igyekszek amúgy minden izgalmas dolgot is lefotózni, de szerintem nagyon fontosak ezek az igazi életképek, a pillanatképek, hogy mi történik ezekkel a zenészekkel, akik átlag emberek.
A zenészekkel és közönséggel, közönséget is szoktál fotózni, nem? Tehát igen, egy jó koncerthez hozzátartozik, hogy lekikabarizol embereket. Figyeljetek, én dolgozom színházban is, és most a saját tapasztalataimról fogok így beszélni. Mi azt vettük észre, hogy így a COVID, a koronavírus járvány után még nagyon sokáig mi küzdködtünk azzal, hogy újra meg tudjuk tölteni a színháztermünket olyan előadásokkal is, amik korábban rendszeresen voltak teltházasak, és így azt fejtettük meg, hogy simán lehet, hogy az emberek ez alatt a kiben nyitogatós másfél-két-két és fél év alatt szépen elszoktak attól, hogy el lehet menni, ki lehet mozdulni, és otthon is nagyon jól lehet szórakozni. Így létező jelenség ez a koncertiparban is? Nehezebb most teltházassá tenni egy bulit? Változott valamit a COVID után a koncertre járás?
Arénázunk sokat.
Igen, én is pont erre akartam célozni, hogy hát, hogyha körbenézel most csak így tavasszal a magyar koncertkínálatot, meg egyáltalán megnézed mondjuk a Budapest Parknak a tavalyi évét, ugye ők ki is tették, hogy a legsikeresebb év volt a tavalyi, idén is már túl vagyunk nem tudom hány teltházas magyar zenekaros arénás koncerten, még talán téli időszakban is volt Jude Law, Krúbi, és akkor még az Azaria előtt vagyunk, szóval nyilván van kereslet a koncertre, az emberek szerintem a COVID után nyilván volt egy vágy arra, hogy végre ki lehessen menni, és ez egy picit utána alább hagyott, és megint szerintem megérkezett egy másik, egy fiatalabb generáció, nekem legalábbis az az érzésem, akik meg abszolút nem látok bele a fejükben, nyilván sokat lógnak a social médián is, meg sok tartalmat fogyasztanak az ilyen-olyan applikációkból, de mégis valahogy a közösségi élmény, a true közösségi élmény, az ezeken a koncerteken teremtődik meg. Tehát lehet megnézni nagyon-nagyon jó TikTok videókat a Jude Law koncertről, vagy a Krúbi koncertről, mégis ott lenni, és ott látni ezeket először. Hozzáteszem, engem barom érdekes, hogyha valaki fölveszi a koncertet a telefonján, amit szerintem utána a büdös életben nem néz
vissza.
Persze.
Jaj, de hát fel lesz töltve a YouTube-ra, hogy látod a preview-t, hogy egy gyönyörű HD kép, és semmit nem halasz belőle. Hány ilyen
ugrottam meg tényleg volt értelme, ma már szerintem nincsen, de az embereknek ez a közösségi élmény hez kapcsolódó vágya, szerintem ezeken az eseményeken tud igazán megtestesülni és kiteljesedni. Szerintem ettől van az, hogy most nem érzem, oké, persze vannak olyan produkciók, akik nehezebben találnak közönséget, azért van egy nagyon nagy elszívó ereje ezeknek a monstrum produkcióknak, és ugye azonos pénztárcából indul ki mindenki, vagy hát nem azonos pénztárcából, de ugyanannyi forintja van nagyjából egy évben mindenkinek koncertjegyekre. És ezt a tortát sajnos így úgy föl kell tudni szeletelni.
Mert már ennyire behoztad ezt az arénás, illetve mind a ketten, sőt,
szerintem ez egy nagy poén, hogy így mennyire megőrült most az egész ország, hogy mindenki arénázik, hogy ez most így nagyon elindult egy ilyen hullám, hogy ez eddig ennyire nem volt jellemző, hogy arénás koncertek ilyen úgymond fiatal produkciók. Igen, hogy ilyen 5 éves,
a nagyöregek, a legendák, azok eddig is csináltak évente, igen, negyedik búcsú koncertre megint megvagyunk, vagy tényleg 50 éves jubileumi koncert, azok így itt vannak, de most pedig tényleg fiatal produkciók tudnak megtölteni, vagy ha nem is megtölteni, de hogy most már nagyon odaírják ki, ez közönség összetételben jelent valamit? Nagyon behoztad, hogy most van egy fiatalabb generáció talán, aki szívesen eljár koncertre. Igen, tehát az én kérdésem az, hogy én annak idején, amikor koncertekre jártam, akkor viszonyogtam attól, hogy ilyen óriási giga, több százez, vagy több tízezres monstrumokba menjek be. Mit láttok? Gyűlnek erre az emberek? Vagy ez ugyanazt a közösségi élményt adja, mint mondjuk egy kis klub?
Én még nem voltam aréna koncerten soha.
Magyaron vagy külföldin sem?
Semmelyiken, tök durva.
Én külföldire szoktam inkább járni, nyilván oda azért, mert azt lehet, Pörgyemet ott tudok megnézni, máshol nem nagyon, bevallom, hogy magyar zenekarnak arénás koncertjén, de a Bagos ilyen voltam, meg korábban, még 10 évvel ezelőtt a Queen Bean, még talán az első arénás koncertjükön, és már akkor is mindenki arról beszélt, hogy fú de menő, hogy a Queen ezt bemerte vállalni. Most meg azért tényleg körbenézünk, és a hozzám hasonló, vagy nálam fiatalabb előadók, hozzám hasonló korú, vagy nálam fiatalabb előadók is simán bevállalják az arénát. Hogy ennek mi az oka? Hát el kéne mennem egy ilyen koncertre is megnézni. Mm. Nem akarok nagyon rossz májú lenni, de
nem leszel az, megbocsátjuk.
Vannak olyan produkciók szerintem, akik annyira fiatal közönséget vonzanak, hogy egyszerűen a szüleik nem merik őket egyedül elengedni. És az már instant két jegy. Ez csak egy feltételezés, nem tudom, hogy ez így van-e. Ugyanakkor meg ebben az is benne van, hogy valami kellemesebbet is mondjak, hogy ezek a fiatal srácok olyan tudatosan építik a saját brandjüket minden felületen, nagyon szépen kommunikálnak, nagyon koncepciózusan, egységesen, egymásból következően kommunikálnak, hogy ez egy olyan brand érzetet alakít ki egy-egy előadóról, hogy őt egyszerűen meg kell nézni, kialakul körülötte egy hype, és hát látjuk, hogy a hype-adikon az hány Puskás arénát tud megtölteni. És igen, ez amúgy nálam idősebb és sokkal-sokkal több tapasztalattal rendelkező zeneipari szakemberek is igyekeznek megfejteni ennek az okát, és hogy hogyan lehet egy produkciót ekkora szintre felépíteni. Szerintem ez sok tudatosság kell, és baromi sok szerencse, meg tényleg egy produkció. Hát azért ezek a zenekarok nem csak... A dalok is jók, megszólítanak egy generációt, de a koncertjeik is kinéznek. Tehát, hogy elmész, látványos. Sokszor sajnos átdől abba az irányba, hogy sokkal látványosabb, mint jól szól. Én azt szoktam mondani, hogy amit látok, látvány, amit hallok, halvány. De hogy ez is szerintem bőven hozzátesz ahhoz, hogy egy fesztiválon látod, hogy fú, ez tök jó, simán megveszed az arénesélyet is utána.
Ilyen most már a jó idő, szépen robogunk bele a tavaszba, és ezzel együtt megjelennek a szabadtéri koncertek, fesztiválok, városnapok, falunapok, és már itt az első megszólalásotokban szépen tudtatok különbségeket, vagy hát ilyen különböző rétegeket felhozni, illetve rétegeket húzni az egyes játszóhelyek között és közé. Mennyire változik meg a környezet, a terhelés, egyáltalán a koncertezés világa azzal, hogy jó idő jön és lehet menni fesztiválokra, városnapokra. Dia, te, aki ezeket gondolom imádod fotózni természetes fényben, mert sokkal szebb képeket lehet készíteni.
Hát amúgy mindegyiknek megvan a maga szépsége alapvetően, de például én nagyon szeretem azt, hogyha úgy megyünk el koncertezni, hogy össze vannak kötve a napok, és ott alvós mondjuk. Uh-huh. Mert hogy akkor van egy ilyen közösségi élmény, és nem az van, hogy hajnal 4-kor hazaesünk Pestre, és akkor mindenki kiszáll, és alszik pár órát, és másnap megyünk vissza a buszhoz, hanem ott van egy ilyen kis bája az egésznek, hogy akkor együtt alszunk pár szobában, reggelizünk együtt, és akkor együtt megyünk tovább a következő városban. Úgyhogy én ezért is várom kicsit ezt a fesztivál szezont, hogy remélhetőleg lesznek ilyen szervezések. Mondjuk én a Carson Comen-en szoktam ilyenben részt venni, és az mindig nagyon szuper élmény. Meg hát nyilván jó tesz az egészségnek, hogy szabad levegőn vagyunk, nyílt terek vannak, D-vitamin... Én azt érzem néha a kluboknál, amikor ilyen teltházas koncertek vannak, hogy így megfulladok a sok embertől, az ártértől, annak is megvan a báj, meg azt is tudom szeretni, de én nagyon várom, hogy szabadtéren sörözve legyünk egy koncerten, az azért a sokkal kellemesebb.
Hát nézd, nekem az szokott lenni így a tapasztalatom az elmúlt években, hogy amikor az ember már nagyon a fesztivál szezon végén van, akkor nagyon várod a klub szezont, hogy végre egy kicsit közelebb, uh-huh. meg főleg a zenészek amúgy, hogy közelebb érzik magukat a közönséghez, sokkal jobban átjön az energia, uh-huh. mint egy hatalmas színpadi árok és a közönség. Van egy közvetlenebb kapcsolat. Amikor meg így tavasz vége fele, már mindenki várja azt, hogy na, most már végre szabadtéren tudjunk játszani. Nagyon más a kettő. Kluboknál azért egy turnimenedzsernek olyan értelemben sokkal több feladata van, elszámolásokat kell intézni a klubokkal, jegyeket, utána járni, stb. Még egy szabadtéri koncerten tulajdonképpen leegyezteted, oda megyünk, megcsináljuk, és akkor este adott esetben vagy van egy ottalvós dolog, és akkor jön a második, harmadik, negyedik nap. Tök érdekes, az előbb beszéltünk erről, hogy a fáradt zenészek megalszanak. Én a morgete srácokon szoktam azt észrevenni, hogy amikor már baromira elfáradtak, mint a harmadik nap után vagyunk, azok szoktak a legjobb koncertek lenni, mert akkor már mindenkiben van egy ilyen fáradtság, de még tolják, még ott vannak az utolsó energiacseppek, és azok valahogy mindig jól szoktak sikerülni. De azért egyik nap után már valami elfárad az ember. Nem csak a zenészek, mi is, úgyhogy stáb is.
És akkor a holdponton való átesés az csoda dolgokat is tud láttatni és kihozni az emberekből. Járkáltok szerte az országban, néha külföldön is, de azért mégiscsak maradjunk itthon, különböző helyszínek, klubok, fesztiválok, falunapok. Lehet tudni előre, hogy egy-egy koncertnek milyen lesz a közönsége? Hogy na itt jó bulik szoktak lenni, na itt nem szoktak jó bulik lenni, akár földrajzilag, akár befogadó helyszínileg, vagy ez jobban kapcsolódik zenekarokhoz. Tehát értitek a kérdésemet, a zenekaroknak van-e inkább közönsége, esetleg a helyszíneknek, és lehet-e előre nagyjából profilozni, hogy mire számítsatok, amikor oda megérkeztek?
Szerintem abszolút fontos, hogy magának a zenekarnak a közönsége. Például, hogyha van egy olyan rendezvény, ami ingyenes, akkor oda mennek olyan emberek is, akik annyira nem érdeklődnek ez iránt, a zenekar iránt, de ilyenkor szoktak az ilyen nagyon random részegek oda támolyogni a színpad
köré. Deep Purple tudtok játszani!
És akkor támaszkodnak a kordonon, könyökölnek. Szóval szerintem meghatározóbb az, amikor van egy belépő, mert akkor konkrétan azok az emberek nagyon céltudatosan ezekre a koncertekre érkeznek, és ezek általában így a rajongók. Szóval, hogy ez vagy egy fesztiválon megint másabb, mert hogy megveszel egy napjegyet, és akkor megnézhetsz bármennyi koncertet, ami aznap van.
Úgyhogy akiről szerintem már hallottam, azt megyek, megnézem. Igen.
Igen. Szóval szerintem így ennyi a különbség, hogy a zenekar saját rajongói tábora az mindig masszívan tartja a hangulatot, mintsem, hogyha van egy ilyen nyíltabb dolog, akkor ott jobban vegyül. Nem feltétlen rossz, abszolút, csak hogy szerintem így az ilyen belépős, az tényleg az olyan, hogy na akkor ott masszívan a közönség, a célközönség, a rajongók is, hogy azok a leghálásabb bulik szerintem, mert az ilyen tényleg csupa szeretettel történnek, hogy azok az emberek, akik ezekre a koncertekre érkeznek, az kifejezetten a zenét akarják hallgatni.
Ahhoz, hogy ezt alá tudom támasztani, ez teljesen így van. A fesztiváloknál azért még elő szokott fordulni olyan, hogy azért van egy jól bevált fesztivál, ahol valamiért a zenekart, Margrethe is van ilyen fesztiválunk, ahova tudjuk, hogy na, de extra oda kell tenni magunkat, mert ott tényleg az a közönség van. Valamiért úgy alakult ki annak a fesztiválnak a közönség összetétele, hogy tudjuk, hogy ott igazán oda kell tenni, mert nagyon akarok egyszer elmondani, hogy ezt a mondatot, de
értem. És ez nem tudom, ilyen helyszínleg, vagy igen, földrajzilag, hogy na, a kecskemétiek aztán nagyon tudnak bulizni, de nem tudom, ebben a klubban mindig egy picit langyosabb szokott lenni a buli. Ilyen különbségekkel találkoztatok?
Ugyanazt tudom mondani, hogy mindig, hogy a random falunapon ott azért az érdeklődés az hiányosabb. Fogalmazunk.
Hát mert várják mondjuk már a Charlie-t.
Volt olyan, hogy a Carson után a Charlie lépett fel?
Nem, ilyen még nem volt.
Pedig micsoda termék.
Pedig az a Charlie bácsi azért nagyon ügyes.
Én nagyon tisztelem őt, én nagyon szeretem őt, csak nagyon vicces tud lenni, amikor a közönségek találkoznak, mondjuk egy falunapon, mondjuk nem falunap, nem feltétlen falunap, de hogy mondjuk egy olyan szervezésből több előadó másféle stílusból van egymás után pakolva.
Figyelj, nagy fesztiválok is csinálnak
ilyeneket. Abszolút, és akkor ott állnak már délután kettőkor a rajongók, akik nem azt a két bandát akarják megnézni, akik jönnek, hanem a fő fellépőt, hát mint a Sziget.
Abszolút.
Kijönnek egész nap, és akkor így ott állnak és várnak.
Elmutatom a kedvenc ilyen line-upomat a fesztivál megnevezése nélkül. Mörk, Margaret Island, Tangcsapda, Majka.
Mindenki.
Tehát, hogy ez a vegyes felvágott.
Vegyes, abszolút. Igen.
Tetszik.
Említetted, Árság, hogy pici rossz májusságod környékén, hogy simán lehet, hogy az annyira fiatal közönség tagokat még a szülők is elkísérik, és én is beszélgettem még régebben egy együttes kapcsán az ő egyik szervezőjükkel, aki mondta így egy picit a fogát szívva, hogy hát az van, hogy így nehezen, tehát hiába érnek el tök jó lejátszási számokat streamingen, meg a videómegosztókon, egyszerűen a koncertek nem nagyon tudnak megtelni, mert nem fizetőképes még az a közönség. Mennyire kell a fiatalokra lőni, vagy mennyire egyáltalán be lehet-e ezt targetálni? Mert én azért tényleg azt gondolom, hogy elsősorban fiatalabbak járnak koncertekre, most nyilván, hogyha nem a nagy öregeket, meg a különböző jazzpiknikeket vesszük figyelembe. Mennyire a fiataloknak vannak meghirdetve általánosságban a koncertek?
Fú, ez nagyon függ attól szerintem, hogy egy zenekar kinek szeretne szólni. Aha. Ugye, amikor egy zenekar elindul, akkor, és mondjuk lesz mellőjük egy menedzser, mert eljutnak arra a szintre, hogy már érdemes velük foglalkozni, akkor általában a menedzsertől el szokott hangozni az a kérdés, hogy oké, gyerekek, kinek szól a zenétek? Uh-huh. És akkor jön az a válasz, hogy mindenkinek, tényleg mindenkinek. Na most ezt azért így nehéz belőni, hogy akkor milyen borítót csináljunk, milyen legyen a fotó, hol koncertezzünk, stb. Szóval ez az üzleti szakmai része, amit egy kisebb zenekarnak is, amikor elindul ezen az úton, meg kell értenie, hogy valakinek szólni kell, valaki felé el kell indulni, valahogy egy picit szűkíteni kell azt a hatalmasra nyílt ollót, és akkor itt jön be az is, hogy igen, lehet úgy rosszul célozni, hogy olyanokat szólítunk meg ezeken a platformokon, akik még nem fizetőképesek, vagy éppen hiába teljesít mondjuk az egyik. A platformok között is van különbség. Másfajta, más típusú ember, más pénztárcájú ember hallgat Spotify-on prémium előfizetéssel zenét, és más egy YouTube ingyenes felületen. Ezek sajnos így vannak, és ebből már lehet következtetni arra, hogy amelyik platformon esetleg jobban teljesít az adott zenekar, annak akkor lehet fizetőképesebb közönsége is. Ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon távolról nézve, tehát ezek ilyen szakmainak igyekvő hangzó dolgok, de ez ilyen sokkal-sokkal mélyebb, meg lehet pontosan nézni ezeket a számokat, de ezért ez alapvetően így van. Nem tudom, mennyire válaszoltam a kérdésedre.
Szerintem abszolút.
De hogy én ebben látom sokszor azt, vagy hát nyilván én már egy olyan produkcióval dolgozom, akinek látható közönsége van, akik el is mennek egy parkos koncertre, de vannak olyanok, igen, akik sajnos összeraknak egy élő produkciót, hiába pörög jól YouTube-on az adott csatorna, nem tudják kifizetni a koncertjét, vagy nem akarják, vagy nem ehhez vannak szokva. Ugye, akinek a YouTube-on ingyen jön a zene, az nem fogja több ezer forintos koncertjét kifizetni.
Dia, én téged nagyon úgy képzellek el, azt eljavíts ki, hogyha nem ez a munkád, de hogy időnként te is szépen kimész a tömegbe, és mint ilyen szágódó riporter onnan próbálsz meg életképeket koncert közben ellőni. Amikor így vegyülsz a közönséggel, akkor te is látod azt, amiről most Árság beszélt, hogy és ugye úgy, hogy te több együttessel is dolgozol együtt, milyen nagyjából a demográfia, amit szoktál látni az általad fotózott koncertek és együttesek közönségében?
Ez van egy nagyon-nagyon kedves történetem. A tavalyi szezonban a Budapest Parkban, amikor volt Carson Coma koncert, akkor a koncert előtt én így kimentem így szétnézni, mert így gondoltam, egy kicsit még így körbenézek, és megállított egy, hát nem is tudom hány éves kislány, 10 talán, láthatósági mellényben volt, ez már kifejezetten nagyon tetszett. Láthatósági mellényben így kiemelve a gyerek. Yeah. És oda jött hozzám, hogy ő mekkora nagy rajongom, és hogy így kérhet egy képet velem, és nagyon zavarba jöttem, és mondtam, hogy persze, és egyszer csak így jött az anyuka is szembe, és ugyanezt mondta nekem, hogy ő is mekkora nagy rajongója nekem. Ez meg kicsit ilyen nonsens, hogy a fotós te ennyire szeretik, de ez nagyon hízelgő volt, de hogy igazából ennek a sztorinak az a lényege, hogy mennyire jó, hogy már egy 10 éves is elmegy koncertre, és az anyuka is rajongó. Szóval, hogy itt már nem csak az, hogy elkíséri a gyereket, hanem az anyuka is megszállott tud lenni a zene iránt. És pár évvel ezelőtt találkoztam olyan apukával, aki azt mondta nekem, hogy ő már több koncertre jár, mint a gyereke, pedig a gyereke miatt kezdett el koncertre járni. Hogy van egy ilyen élmény, amit keresnek az emberek, nyilván a hétköznapokból kiszabadulva, jó érzés ezeket a menő, nagyon összetett profi produkciókat átélni, és abszolút, szerintem a zene ereje az itt rejlik.
Abszolút, meg azért valami szerencsés, hogy akkor az apukának, vagy anyukának a gyereke nem valami nagyon gyerekzenekart szeretett bele, hanem a karcomba, amit el lehet menni megnézni. Ez szerintem amúgy tök szerencsés, meg ez valahol amúgy neveltetés kérdése is lehet.
Biztos azért ők is jó zenéket hallgattak otthon, mert ugye az apuka jókat mutatott a gyereknek, ami ezáltal a zeneízlés formálódása.
Az elmúlt fél órában Komrócki Dia koncertfotóssal és Szenkovics Árság turnémenedzserrel, kiadói munkatársal, sőt zenésszel beszélgettünk a koncertiparról, a magyarországi koncertek helyzetéről, és aztán most kezdtünk áttérni a koncertek közönségének kis hevenyészet elemzésére. És ha már így szóba jött ez a rajongás, a rajongói típus, biztos van különbség, és én is láttam, tehát ez most az én saját rögtönzött szociológiai meglátásom, hogy van különbség az elmegyek, mert nagyon szeretem ezt az együttest koncertre járó között, illetve a diehard fan, a megpusztulok és életem legnagyobb pillanata, hogy most láthatom őket. Ők azok, akik tényleg már nyitásra oda mennek, és akkor a kordont rángatva letáboroznak. Egyrészt jól látom el nagyjából, tehát meg tudtok ebben erősíteni.
És harmadikat kihagytál.
Na.
Aki csak azért megy el egy akármilyen koncertre, mert közösségi élmény, és ott kell lenni. Kész,
aha, pont. Aha.
Van egy ilyen igen, típus van. Is, aki csak az Insta posztért megy el.
Aha. Erre majd megint fel fogok kérdezni, akkor ez tök jó ezt az Insta posztot és a social médiát, hogy felhoztad. De hogy ez a én meglátásom szerint ez a nagyon rajongó, ezek, és most bocsánat, tényleg általánosítás lesz, de ők általában 14-18 év közötti lányok, és mindig hármasával léteznek.
Hú! Szép!
Miért van ez? Most nem kell ezt megfejteni, de nyugodtan mondjatok nekem ellent, hogyha gondoljátok, illetve felismeritek ti már ezeket a szerintem hármas csoportokat így, hogy rendszeresen követtek, sőt kísértek együtteseket koncertjeikre?
Én már szinte névről is tudom a fanatikus rajongókat, és nagyon-nagyon cukik, nagyon hálás közönség, és azért tudják, hogy hol van a határ. Nyilván van egy olyan érzés, amikor azt érzi, hogy az ember útul lép határokat, de azért tisztelettudóak tudnak lenni. Szóval, hogy nem tudom, alapvetően tisztelettudóak. Nyilván van egy rajongási dolog, ami kicsit kellemetlen tud lenni más szervezés szempontból, vagy zenekari szempontból is, amikor már az ember privátszférája az már így megszűnik létezni. De ilyenkor meg lehet őket kérni, hogy ne haragudj, nagyon, nagyon aranyos vagy, de most erre nincs lehetőség, mondjuk egy közös fotó. Szerintem amúgy ez egy nagyon nehéz pillanat tud lenni, amikor a zenészek kimennek autogramot osztani, és annyira sok ember van, hogy egyszerűen képtelenség, hogy mindenkinek aláírjanak, és aztán egyszer csak el kell dönteni, hogy ne haragudjatok, de most már nem tudunk több aláírást adni. És hogy az nekem egy olyan szomorú pillanat, hogy szegények még ott vannak, vagy ilyen 150-en, akik nyújtogatják a papír, de hát nem lehetséges. És
nem, persze nem lehet, de hát ezt most érted, hogyha valaki, én nagyon rajongok valakinek a munkájáért, és tudom, hogy adott esetben fogom őt még látni koncertezni, és akkor felteszem azt is, hogy lesz még lehetőségem oda menni hozzá, és autogramot kérni, hogyha van annyira értelmes, akkor ezt felfogja, hogy nem az van, hogy akkor most azonnal.
Abszolút. Nekem egy csomó Beck Zoli autogramom van tinédzser koromból, de nagyon sok koncertem volt a 30Y-nak.
Én bevallom őszintén, még soha senkitől nem kértem autogramot.
Ezt
tini korodban sem.
Nem.
És ez büszkeség?
Kérdezem. Valahol igen.
Mert közben most meg már pont azon az oldalon vagy, hogy látod, hogy hányan és hogyan jönnek oda, és milyen kérésekkel jönnek oda, hogy légy szíves, írd alá.
Igen, most meg már azért nem mennék oda akár az én idolomhoz, hogy azért tudom, hogy ez egy bizonyos szint után. Nyilván nem ugyanazt csinálnám, hogy már érkezéskor már ott lennék, és a 6. aláírást kérném tőle, mert amúgy, hogyha most van 12 aláírásod a Begzolítom most, vagy akárkitől, szóval egy aláírás az lehet, hogy értékes. Nem tudom, ezért mondom, hogy én nem vagyok ez a fajta ilyen nagyon hardcore rajongó típus. Nyilván nekem is megvannak az idoljaim, Dave Grohlnak fénymásolni is elmennék nagyon szívesen a stábjába, tehát hogy de sajnos is vannak az ötkett típusú emberek, akik ezeket a határokat nem látják, nem érzik. Ugye sokszor látják, sokszor hallgatják ezeket az embereket, és mármint az általuk a rajongásuk tárgyát, és már azt hiszik, hogy igazából barátok, mert egyszer oda ment hozzá, elmesélnek egy történetet, hogy fú, amikor nem tudom, nagyon szerelmes voltam, akkor te húztál ki abból a gödörből, és emiatt van egy olyan extra kötődésük, amiket egy ilyen nagyon fura ragaszkodással fejeznek ki. És igen, én is ismerem ezeket az embereket az első sorból, akik a héten a 3. koncerten ott vannak.
És ott van a buszt, az első sorban, amikor hozzátok.
Hát, azt nem, de igen. Hát a kedvenc ilyen sztori, amikor egy siófoki koncert után a másnap valahol, nem tudom, Nyíregyháza mellett játszott, tényleg az ország másik végében, és akkor elköszönésként már így rángattam ki a zenekart ebből a körből, hogy így srácok indulunk, mert egyrészt később van, holnap meg korán indulunk, és erre azt mondja a rajongó Csajci, hogy sziasztok, akkor majd holnap Tali. És így pár egymásra néztünk, hogy így mi van?
De szerintem nagyon-nagyon-nagyon kedves dolog, hogy ennyire szereti ezt a zenekart, és így ott így mindent, ami körülöttük van. Vagy ez tudom, hogy kicsit ilyen elvakult dolog tud lenni. Lehet,
nem tudom, nekem folytónak hat. De nyilván szerintem nem vagyok lenni a rajongás tárgya, azt lehet, hogy a többieket kéne megkérdezni, de engem most nagyon személy dolog ezt kimondani, de nekem sokszor a munkámban ők ilyen szempontból hátráltatnak. Oda kell érnünk valahova, el kell indulnunk időben, és nyilvánvalóan ilyenkor én vagyok a szemétláda turnémenedzser, és amúgy ezt pár rajongó tudja is, és vicceskedve meg is szokta jegyezni, hogy itt van az alság, tudom, oké, menjünk már innen. Ez a fajta, ez nagyon cuki, és akkor van az a fajta, akitől nem lehet elrángatni a zenészt, mert akárhova megy, jön utána meg, mit tudom én. És az engem hátráltat, és
hát igen, azt megértem.
Ez úgy annyira, én nem szoktam bunkó lenni, de határozottan szoktam kérni, hogy akkor
meg így, ahogy mondod, még az jutott eszembe, hogy a te munkádnak egy picit az is a része, hogy te tudj lenni az a pajzs, mert a zenészek nyilván, hogyha ők otrombák, akkor az az ő hitelüket rontja, tehát ők nagyon, érted, még hogyha nem is tudatosan, de teljes produkció szempontjából tök jól jön ki, hogy az én idolom, példaképem, hősöm, az még amúgy maradt volna velem, csak az ő helyi főnöke, a tourmanager azt mondta, hogy bocsánat, menni kell, és akkor nem ő mondja azt, hogy figyelj, hagyjál már békén, kellek
szépen. Igen.
Beszéltünk már sokat itt példaképekről, és egy picit még hozzád fordulnék, Dia, hogy neked a fotózás és a koncertfotózás világában is vannak-e példaképeid, vagy egészen más oldalról érkezve, és te a zenében akartál mozogni, és ott megtalálni a saját önkifejezési módodat a fotózással. Most Linda McCartney neve, aki így eszembe jutott. Létezik egy ilyen, nem tudom, a nagy ősök és az elődök nyomdokaiba lépésre irányuló vágy?
Hát amikor elkezdtem fotózni, a gimis barátaimat kezdtem amúgy zenekarként fotózni először, és ez az ilyen szerintem nagyon szépen épült fel, hogy nagyon piciben, nagyon barátian kezdődött az egész szakma, és én nem is tudtam, hogy mit csinálok így igazából, vagy nem tudtam, hogy van koncertfotózás, hogy így ebből meg lehet majd élni, szóval, hogy így nagyon ilyen organikusan történt velem minden, És utána persze elkezdtem utána menni a dolgoknak, amikor már így éreztem, hogy hú, ez egy egész komoly dolog, koncertfotózás létezik, és vannak nagyok, akiket érdemes figyelni, és rengeteg külföldit követek én is, és itthon is rengeteg csodálatos fotós barátom van, akik elképesztően ügyesek és tehetségesek. Úgyhogy szerintem abszolút érdemes nyitott szemmel járni így a szakmán belül, mint koncertfotós, mert nagyon-nagyon sok profi ember van. Úgyhogy vannak példaképeim, abszolút. Most azért nem emelnék ki senkit, mert félek, hogy kihagyok valakit a listámból.
De nem is kell. Meg az én azt vettem le most így a szavaidból, hogy ez egy ilyen egymást inspiráló közösség, ami abszolút, tud közösséggé válni.
Nagyon-nagyon igyekszünk segíteni is egymást. Például, hogyha most így élhetek a megnevezés lehetőségével, a Cinco Jim, nekem nagyon jó barátom is, és kollégám, és vele nagyon sokat szoktunk szakmázni, és lelkizni is a szakmáról, hogy mi hogy történik, és szerintem ez egy nagyon szép támogatás, hogy tanácsot is tudunk egymásnak adni, vagy ha csak arra van szükségünk, meg tudjuk egymást hallgatni, és ezzel támogatni egymást.
Az ő neve, és a te neved is, meg nagyon sok kollégád, sorstársad neve, azért nagyon gyakran írásban kikerül egy-egy zenekari kép anyag mellé, úgyhogy így könnyű megismerni a ti neveteket. Ársák, a ti, nem tudom, támogatói stáb, és a ti szerepetek, az viszont nagyon gyakran, illetve nagyon ritkán kerül a Rivalda fénybe, hogyha az életednek ezt a tourmenedzser részét nézzük. Egyrészt ezzel így okay, vagy kiéled az exhibicionizmusodat a zenélés közben?
Mármint zenélés közben.
De te zenélsz is? Tehát igen, hogy érted? Van, hiányzik-e a Rivalda fény, de vagy amennyi Rivalda fény neked az igényed, az megvan, amikor te lépsz
koncertre. Én erre azt szoktam mondani, hogy a koncert végi tapsból egy picit mi is elteszünk magunknak. Szerintem nézd, amikor én elkezdtem ezzel komolyabban foglalkozni, én amúgy a Margaret Island-nél bölcsösként kezdtem, tehát én pólókat árultam a legelején, és szépen dolgoztam be meg a modáig, hogy most már turné menedzserként nagyjából a helyszíneken én vagyok a főnök, kis túlzással. Ez egy feladat, ez egy munkakör. Én nem lehetek ebben a munkakörben, nem tolhatom magamat előre, meg azért vagyunk, hogy a koncert a lehető legjobban, legjobb minőségben megtörténjen, és az emberek a zenekart mennek el megnézni, nem fogja érdekelni őket, hogy a turné menedzser hogy dolgozik. Ha jól dolgozik, akkor észre sem veszik. Uh-huh. És igazából ez a mi dolgunk. Ha megnézel egy jó ródott gitárcsere közben, fejed lehajtva beadja, és ki is rohan a színpadról, egyszerűen az a dolgunk, hogy a zenészeket segítsük.
Ha jól működik, észre sem veszed, ha rosszul, az feltűnik, pont mint a basszusgitár.
Igen. Szóval, hogy nem érzem magamban azt, hogy basszus, miért nem én vagyok. Nem, egyszerűen nekem ebben a szerepben, meg ebben a helyzetben nem ez a dolgom.
És nálatok, a ti munkakörötökben is van az a fajta, nem tudom, szakmai összetartás, eszmecsere, mint amit Dia említett? Osztatok meg tapasztalatokat egymással, tourmenedzserek, és hogy nálatok mi van, hogy lehet ezt a helyszín. Vigyázzatok erre a helyszínre, ez problémás.
Abszolút, hogyne. Az egyik stábtagunknak, Ondecs István Bigyónak van egy ilyen Ródvasárnap Brigád nevű Facebook csoportja,
hát ez nagyon
abszolút,
jó.
Abszolút egy ilyen háttérszakmai csoport, ahol tényleg sofőrtől, róttól kezdve mindenki nagyjából benne van, pár fotós is, ami nem simán benne lehetett. Itt ez egy olyan szakmai fórum, ahol meg ugye egymás telefonszámát ismerjük, tehát hogyha találkozunk egy olyan helyszínnel, ahol nagy problémák vannak, akkor azért szoktunk egymásnak csörögni, hogy hello, figyelj erre, meg itt rossz volt a tapasztalat, vagy éppen nagyon jó volt a tapasztalat. Nyáron imádom azt a csoportot, mert baleset van az M3-ason, kerüljetek, vigyázzatok, mi is ragadtunk be egy csomószor, de pont volt olyan, hogy tök jól jött az ilyenfajta info. Szóval igen, vannak ilyen fórumok, ahol egymást tudjuk segíteni, és tudunk eszmét cserélni, és ezek fontosak is.
Még a végére egy kérdés eszembe jutott, amit már párszor említettünk is, social media, valaki csak Insta miatt megy koncertre, és a többi, és a többi. Én anélkül, hogy nagyon öregnek, vagy ilyen doktor modornak hangoznék, azért vannak ezek a hangok, hogy jaj, ma már a koncertre járók sem a régiek, nézd meg, nem teszik le a kezükből a telefont, nem is élik át valójában, csak közvetítik, stb. 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 Nagyon
ezért van a dia, hogy lefotozza a koncertet, és utána megnézd a képet az Instagramon. Nem
mindenki
kell neked,
tegye le a telefonját.
Nem kell neked fotózni. Azért vannak a profi fotósok.
Elveszik a munkámat.
Sőt, ők még, hogyha olyan fotókat csinálnak, hogy a zenekar kirakja, akkor még a stábot is megmutatják.
Ott jönnek a kis közös összeborulások. Igen, igen. Igen, tehát ez így szépen nem az elmondjuk. Ne, de mi lehet erre a magyarázat? Ezt próbáltátok megfejteni? Nyilván nem vagytok szociológusok, sem generációkutatók.
De szerintem alapvetően benne van minden eseményben, nem csak koncert. Aha. Hogy mindenki mindent dokumentálni szeretné, hogy emlékezzen vissza ezekre a pillanatokra, és szerintem nem tudatos, hogy amúgy vessetek meg, de néha nálam is az van, hogyha mondjuk szórakozni még egy koncertre, akkor a kedvenc dalomba kicsit belevideózok. Nem tudom miért, fogalmam sincs, miért teszem, és soha nem fogom ezt visszanézni, visszahallgatni. Max az Instámra kiteszek belőle egy pár másodpercnyit, de nem feltétlenül csak így villogni, vagy nem is tudom igazából. De nem tudom, dokumentálunk, szeretjük magunknak érezni azt a pillanatot, és tudom, hogy ez egy rossz dolog, mert hogy nem tudjuk megélni azáltal azt a pillanatot, és főleg koncerteken, meg szerintem már, meg hát amúgy is volt rengeteg példa, a Jack White is volt egy olyan akciója, hogy eltetette a közönségének a telefonjait ilyen zárt tokokba, és nem lehetett bemenni a koncertjére a telefonnal. Ami mondjuk elég radikális, de persze megértem, meg így tök jó, hogy van ilyen
autó. Megerősíted a saját jelenlétedet azzal, hogy na, tényleg itt vagyok. Tehát ez egy aktus, ami magadnak szól. Bocsánat, félbeszakítottanak.
De ez rossz dolog, abszolút, mert nem tudod átélni, de hogy szerintem ez az oka annak, hogy ezt teszik az emberek is, nem azért, mert a saját telefonjukon akarják végignézni a koncertet, csak ez egy ilyen egy rossz berögződés.
Szerintem Diana tökre igazom van ebben. Szerintem ott van az a pont, amikor ez már nagyon rossz, amikor egy dalt végig fölveszel videóra a koncerten. Uh-huh. Amíg lősz magadról 2-3 szelfit, akár úgy, hogy benne van a színpad, benne van a felirat, hogy melyik helyszínen vagy, addig az tök oké. Okay. Mert akkor tényleg magadnak gyártasz reklámot, vagy reklámot, emléket, amit néha itt a Facebook, vagy az Insta, vagy a telefonod emlékként földob, és azt úgy tényleg tök jó visszanézni, hogy jó, hát basszus, itt is voltam. Uh-huh. De amikor tök őszintén nem értem, hogy miért kell fölvenni egy teljes dalt.
És akkor még ott vannak azok a social media jelenlétek, amikor csak azért veszel fel valamit, live-ozol, hogy lássák a többiek, hogy nézd, én most itt vagyok.
Jó, de ennek van egy, igen, ennek meg van egy menőségi faktor, hogy na, figyeljetek, én ezért jöttem a Puskás, nem tudom, Gázzel Rózisra, és akkor te meg otthon rohadsz.
Nem ismerek ilyen embereket.
Amúgy szerencsére én sem, igen.
Beszélgetnék velük szívesen kicsit.
Még így a végén, gyakorlatilag erről beszéltünk végig, hogy miért érdemes koncertre járni, de ha már mondtad, hogy és te pedig otthon rohadsz, hát most megint szándékosan cínikus leszek, és nem a saját véleményemet képviselem, de otthon, hogyha említetted a Guns N' Roses koncertet, otthon, hogyha megnyitom a Spotify-t vagy a YouTube-ot, csodálatos minőségben, valószínűleg jobban keverve, maszterelve, meg tudom hallgathatni bármelyik dalt. Miért kell mégis koncertre járni, ahol ezt rosszabbul hallgatom meg? Néztek szépen egymásra, igen. Teljesen jogosan, nyilván ez már...
Én csak erre még cinikusabban tudnék válaszolni, hogy a régi velvet.hu-nak volt egy ilyen cikke, hogy fú, hát koncertre járni a világ legunalmasabb dolga, emberek zenélnek, hangos, zaj van, vizezett a sör, tököm, nem jó, de amúgy meg pont ezekért jó, mert hangos, mert kiszabadulsz otthonról, mert közösségben vagy, mert jó hallgatni a kedvenc dalodat, hangosan jó hallgatni, nem pedig.
És szerintem az is király, ha van benne hiba, mert azt teszi emberivé.
Abszolút, igen, igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok. Remélem, hogy feladtam a labdát. Tőletek azért mégiscsak jobban hangzott ez a végén. Járjanak koncertre önök is, ti is. Komrócki Diának, koncertfotósnak, és Szenkovics Ársák turnémenedzsernek, zenésznek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megbeszéltük a magyar koncertkörképet. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
És én pedig Gyürke Kata társszerkesztő és Csorba László technikus nevében köszönöm, hogy velünk tartottak ma is. Penke Bencét hallották, találkozunk jövő héten, viszonthallásra.
A Jövő Hangjai című műsorunkat hallották.